Szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket. Ezúttal nem bújok senki bőrébe, tehát nem leszek se Zákeus, se Cirenei Simon. Egy klasszikusabb igehirdetéssel készültem a mai napra nektek. Olvassuk is már is Máté evangéliumából a 12. fejezettől a 21-ig a verseket. Én a revidált újfordítást fogom használni ezúttal. Ott kapcsolódunk be a történetbe, amikor keresztelő János meghal. Herodes lefejezteti. Tehát Máté evangélium a 14. fejezet, 12. versétől így olvasom Istennek ígéjét. Ezután eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek és hírül adták ezt Jézusnak. Amikor meghalott ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghalotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, oda mentek hozzá tanítványai és ezt mondták, lakatlan ez a hely és későre jár. Bocsásd el a sokasságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok nekem ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtölt a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 tele kosárral, aki pedig evett, 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Eddig az ige. Bizonyára sokszor szeretnénk mi is elmenni, elmenekülni egy lakatlan helyre. Nevezhetnénk ezt ilyen önkéntes búvóhelynek is, ahol nem látnak, nem zavar bennünket, sem a családtagok, sem a világnak az aja, ahol egyedül maradhatunk a gondolatainkkal, vagy hát legfőképp, ami Istenünkkel. Biztos vannak ilyen élethelyzetek, hogy szeretnénk elfutni, elrohanni. Kovács Kati valamikor énekelte ezt, ahogy a táncdal énekes, hogy most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni. Az én generáció még emlékszik erre akkor is nagy sláger volt. Szóval van-e nekünk ilyen búvóhelyünk? Van-e nekünk ilyen lakatlan helyünk, ahova elmegyünk? És ez most nem feltétlenül egy pontos földrajzi hely, valahol a városban, vagy a városon kívül, hanem egy olyan hely, ahova elvonulsz akkor, amikor eleged van. Amikor úgy érzed, hogy túl sok a nyomás, túl sok a teher, amit hordozunk, és valami másra vágyunk. Hol van a te búvóhelyed, amikor a dolgok túl intenzívek? Van-e neked olyan helyet, amikor holtfáradt vagy, amikor inspirációra vágysz, vagy éppen gyászolsz? Hová mész, amikor rendbe akarod hozni az életedet? Amikor el akarsz gondolkodni azon, hogy hogyan is tovább? Hogy kéne megoldani egy-két feladatot? Hol van az a hely, ahol te feltöltődsz, mind lelkileg, mind fizikailag? Mindenkinek van. Azt gondolom, hogy kitaláltuk mi már ezt elég régóta. Van gyakorlatunk ebben, hogy hol. Persze biztos, hogy keresünk újabbakat, de mindenkinek van már. Van, akinek ilyen egyszerűen azt mondja, hogy megyek sétálni. Van, aki azt mondja, hogy megyek, futok egyet. Vagy van, aki azt mondja, hogy megyek gyomlálni. Kitakarítom a szerszámos kamrát. A főzés, a regényolvasás, a kötés, a kerekpározás, a Netflix, a barkácsolás, a kézműveskedés, a horgászás, az edzőterem, a bélyeggyűjtemény, és még estig sorolhatnám, hogy mi minden lehet egy-egy ilyen lakatlan hely, egy ilyen búvóhely, ahova el akarsz vonulni, mert eleged van az emberekből, meg elég van a világból, ami már idáig körülvett. Persze nem örökre akarsz ebből kivonulni, csak egy kis időre van szükségem. Egy kis én időt, ahogy a mai pszichológusok mondják, hogy szüksége van mindenkinek egy olyan időre, ami az övé. Amit nem kell megosztani senkivel, csak saját magával. Most képzeld el, hogy el akarsz menni egy ilyen búvóhelyre, mert már előkészítetted. Már időben is megvan a beosztásod erre. Már a ruházatot is előkészítetted, amiben el fogsz menni erre a helyre. És csöng a telefon. Ezt föl kell vennem. Az egyik rokonom hív. Beteg lett. Kórházban van. Vagy egy másik, hogy egy valaki, aki nagyon maga alatt van, és beszélgetni akar veled. Vagy éppen, ha nincs a telefon, akkor otthon a feleségem mondja, hogy el kéne szaladni a boltba, mert elfogyott a só. Vagy bármi elfogyott. És már nem tudsz elmenni. Nem tudsz elmenni a lakatlan helyedre. Nem tudsz elmenni odahova szeretnél, mert mindjárt feladat van. Úgyhogy ez is kútba esett. Ugye ismerősek ezek a helyzetek. És ha ezek ismerősek, akkor azt mondom, hogy üdv a szolgálatban. Üdv Jézus életében. Mert Jézussal pont ez történik, ahogy elkezdtük olvasni ezt az ige szakaszt. Jézusnak is kellettek ilyen búvóhelyek. Rossz szó az ő rá vonatkoztatva ezt, maradjunk az igei dolognál, hogy egy lakatlan hely. Amikor végre nem az emberekkel kell törődnie, hanem magával és a mennyei atyával akar feltöltődni a következő napok szolgálatára. És Jézus megpróbál elmenni egy ilyen helyre. Azt olvastuk, hogy amikor Jézus meghallotta azt, hogy meghalt keresztelő János, akkor onnan eltávozott egy hajón, egy lakatlan helyre akart menni egyedül. Ott van ebben a fordításban, hogy egyedül. Nem akarta se a tanítványait magával vinni, és főleg nem akart, hogy a sokasság is kövesse őt oda. Én el tudom hinni azt, és elképzelem azt, hogy Jézus nagyon feldúlta ez a hír, hogy keresztelő János meghalt. Nyilván tudta, ő mindent tudott, hogy ezek előbb-utóbb be fog következnie, vagy talán tudta a pillanatot is, hogy mikor fog bekövetkezni, de mégis azt a János veszíti el, aki őt megkeresztelte. Azt a Jánost veszíti el, aki prédikált az embereknek, és felkészítette éppen az ő eljövetelére az embereket és a sokasságot. És közben bizonyára eszébe jutott Jézusnak az is, hogy nem sok idő múlva, de ő rá is ugyanez a sors fog várni. Őt is ki fogják végezni, és nem is annyira távoli jövőben. És Jézusnak kellett volna ez egy kis búvóhely. Kellett volna egy lakatlan hely, hogy ezről kicsit most gondolkozzon, elmélkedjen, erősödjön a további napokra és a kihívásokra. Tehát azt olvassuk, hogy Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. De még mielőtt Jézus eljutott volna erre a búvóhelyre, nyilván nem telefonhívás jött, hanem azt látja, hogy a tömeg követte őt. Ugyan nem hajón, nem vízre szálltak, hanem úgy voltak vele, hogy hát mennek gyalog a parton, és egyszer csak majd megtalálják Jézus, hiszen ki kell kötnie, nem a tavonban ez a búvóhely neki, ki fog szállni a hajóból. És bejött az ő várakozásuk, valóban megtalálják Jézust. Alig köt ki, alig száll ki a partra, és már ott vannak mellette, vagy ott vannak a nyomában. És most ahelyett, hogy a saját én idejét használná fel, a tömegre nézett, és a könyörülete erősebb volt, másik helyen ugye olvassuk, hogy megszánta őket, mert olyanok, az jutott eszembe, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, És mostantól felejtős az én idő. Felejtős ez a búvó hely. Ott vannak ezek az emberek. És Jézus ilyen, azóta is ilyen, hogy szán bennünket. Szánja az ő teremtményeit. Látja, hogy mennyi nyomorúsággal vagyunk telve, és nem mondhatja azt, hogy jó, most elfáradtam, most pihenni akarok, most az én időmet töltöm, most a Szent Háromsággal együtt akarok megbeszélni vagy tanácskozni, de nem, erre nincs idő, mert ránk kell, hogy figyeljen. A mi sorsunkkal kell, hogy törődjön. És neki fog Jézus, és gyógyítja a lelki, fizikai, mentális betegségeket. Azt látjuk, hogy nagyon elfoglalt volt, a tömeg pedig semmi jelét nem mondja, mutatja annak, hogy haza akarnának menni. Pedig már esteledik. És nem akarnak mozdulni. Annyira tetszik nekik ez az egész. Annyira jó nekik, hiszen miért ne volna jó, vagy miért ne lenne jó nekik? Hát szerintem Jézus közelében a legjobb lenni. Annál nincs jobb hely. Néha beszélni, mert szoktam mondani, hogy hova menjek? Hát itt a legjobb, nem? Az imaházban, a gyülekezetben. Miért rohannék elfele? Mi lenne sürgősebb vagy fontosabb dolgom, mint éppen itt lenni? Az imaházban, Jézussal meg veletek. Nos, késő délután volt, közeledett az este, a tanítványok látják a tömeget, és nyilván megéheztek. És hát ez a tó akkor nem volt, ma nem tudom, nem jártam majd arra sohasem, nincsen ilyen kiépített szabad strand, büfével, ahol lehet lángost venni, meg sült krumplit. Ezek nincsenek. Nincs mit enni, nincs hol vásárolni, semmit sem lehet vásárolni. Nem volt az semmi. Ez egy puszta hely volt. Ami jó is lett volna Jézusnak, ha nem jön a tömeg. Nos, lehet, hogy sok ember, vagy szerintem abból kevesebb van, akik jól bírják az éhséget. Én abszolút nem bírom. Tehát én, amikor volt egy vizsgálatom, és előtte 24 óráig nem kellett tenni, hát ne tudjátok meg, mi bajom, mi kínom volt. Nem látszik, lehet rajtam, de szeretek enni, hagyd mondjam. És nem csak én, hanem azt mondom, mindnyájan szeretünk enni. Sőt, mióta megszülettünk, eszünk. Most, hogy unokám van, alig egy hónapos, és azt látom, azt tudom, hogy sír, két dologért sír. Sír, amikor éhes, és sír, amikor meg már tel van a hasa, mert akkor meg fáj a hasa, akkor meg azért sír. Na, de szeretünk enni. Nekünk is három gyerekünk volt, és tudom, hogy éhesen születtek, és azóta is esznek. Amikor velünk még Szegeden együtt laktunk, akkor nem győztünk bevásárolni. A hűtő mindig üres volt. Most, hogy nincsenek, most kicsit könnyen, most azt látjuk, hogy egymás után romlik meg az étel a hűtőben, mert már nem eszünk annyit, vagy legalábbis kettőnek már nem kell annyi, mint ötnek. Olvastam egy beszámolót, egy tengerparton egy család, 9 év körüli fia az anyukájára pillantott, és hangosan azt mondta, de anya, már 5 órája nem ettem. Mekkora tragédia egy gyerek életében, ha már 5 órája nem evett? És lehet, hogy olyan fájdalmasan mondta, hogy egy kívülálló azt gondolta, hogy húha, ezt jelenteni kéne az gyámügynek, hogy ez a gyerek elhanyagolva van, mert már 5 órája nem evett. El tudom képzelni, micsoda nyomás volt a tanítványokon, és ahogy megrémülhettek, amikor felismerték, hogy hamarosan ezzel a tömeggel valamit csinálni kell. Haza nem akarnak menni. Nem tudjuk feloszlatni a tömeget. Éhesek. Itt is eltelt már az 5 óra. Az előző érkezéshez képest. Valamit tenni kéne. Ott vannak étel között. Nincs büfé, nincs sült krumpli, nincs lángos, se tejfölös, se fokhagymás, semmilyen nincs. Semmi nincs. Tanítványok megpróbálják elkerülni ezt a krízist, oda mennek Jézushoz, és hát Jézusnak javasolják azt, hogy Jézus, küld haza az embereket. Küld el a falvakba, vagy éppen ha most nem haza, akkor menjenek be a falvakba, ahol van bolt, ahol lesz büfé, ahol találnak ennivalót, tudnak vásárolni ennivalót. És elég hamar kellene, mert mindjárt este van, és nincs annyi fákja meg világítás, hogy ez a tömeg biztonságosan haza tudjon menni. A tanítványok próbálnák ezt egy rövidre zárni, ezt a kérdést és ezt a történetet. De Jézusnak más tervei vannak. És Jézusnak mindig vannak olyan tervei, ami felülmúlják a mi elképzeléseinket. Nekem van egy meglátásom, egy probléma, hogy az hogy kéne megoldani, és Jézus azt mondja, hogy ne, az nem lesz jó. Én egy másikat javaslok. És szeretném, ha ezt a másikat valósítanánk meg. Olyan nehéz ezt is úgy elfogadni. Én azt gondolom, hogy tudom én már elég jól, meg elég rutinos vagyok már én a problémák megoldásában. Miért nem hallgat rám Jézus? Miért nem fogadja ezt el Jézus? Jézus nemet mondott a kérésükre, mert más tervei voltak, más megoldást készített elő. Nem bűvészként, érzékeiket megtévesztve, hanem mindenható Istenként, aki szeretne táplálékot adni személyesen az ő gyermekeinek. És mi nem vagyunk sokszor kész az Isten tervére. Jézus azt mondja, hogy nem kell elmenniük, nem küldöm őket a falvakba, vásárolni, meg haza sem, hanem egyszerűen Jézus azt mondja nekik, mármint a tanítványoknak, ti adjatok nekik enni. Hú, na még ilyet. Ti adjatok nekik enni. Micsoda provokatív, kihívó és lehetetlen megoldás erre a problémára. Mintha Jézus nem értette volna meg ezt a helyzetet, az ő helyzetüket. Mint hogy Jézus nem látná át, hogy hát 20 ezer ember, vagy 15, vagy mindegy, a férfiakat számolták meg 5 ezernek, azon túl csak fantázia kérdése, hogy egy család hány tagból állt. De mindenképp 3-4-el szorozni kell. Azt mondja Jézus, hogy mi adjunk nekik enni. És azt mondjam, hogy igen, Jézusnak a megoldásai mindig a legjobbak. Csak mi ezt nehezen akarjuk elfogadni és megérteni. Miért is kéne nekem etetni az embereket? Miért nem teszi ezt akkor meg Jézus? És miért az én felelősségem az, hogy ezek az emberek jól lakjanak? Hát nem is a rokonaim. Nem is ismerem őket, a nevüket sem tudom. Hát menjenek haza, menjenek máshova enni. Miért én adjak nekik enni? Mi közöm nekem hozzájuk? Hát van, mert hogy nyilván, amikor ezt így most értelmeznünk kell azért ezt a régi-régi történetet, ez nem csupán egy régi történet, hanem a mai áthallása az, hogy Jézusnak ez a kívánsága, direkt nem akarom azt mondani, hogy parancsolata, szebben akarom becsomagolni, hogy ti adjatok nekik enni, akkor ez nyilván a lelki eledelre vonatkozik, valami értékes lelki táplálékra vonatkozik. És a mi felelősségünké teszi Jézus az, hogy másoknak, vagy éppen tömegnek, sokaságnak mi biztosítsunk egészséges, tápláló lelki eledelt. Mégis gyakran válaszolunk úgy, ahogyan a tanítványok is tették. És azt mondják, de Jézus, nincs semmink. Hát hogy tudnánk adni nekik enni? Hát semmink nincs. Azt mondom, hogy túl sok mondatunk kezdődik nekünk úgy, hogy de Jézus, ezzel a de szóval. És most kicsit felélegezhetünk, mert nem velünk kezdődik a bibliai történelem, és nem mi leszünk az elsők, akik kimondtuk ezt, hogy de Jézus, hanem ezt megtette már Mózes is, De Isten, én nem tudok beszélni. Nem vállalom azt, hogy a te népedet kihozzam Egyiptomból. Jó dolog volt ez Mózes részéről? Jó dolog volt Illés részéről, amikor azt mondja, hogy de Isten, csak én maradtam egyedül. Jó dolog volt ez Anániás részéről, aki azt mondja, hogy de Isten, tudod, mit tett Saul? Jó dolog volt Jeremiás részéről, aki azt mondja, hogy de Isten, én túl fiatal vagyok, hogy én szolgálatodba álljak. Jó dolog volt ez most a tanítványok részéről azt mondani, hogy de Jézus, hát nincs semmink. Nyilván a történetet ismerjük, ezért előre látunk és hallunk, és most azt mondjuk, hogy igen, nem volt ez jó dolog. Se Mózesnál, se Illésnél, se Anániásnál, se Jeremiás részéről, se a tanítványok részéről nem volt jó válasz ez. És sose jó válasz az, ami úgy kezdődik, hogy de. Szeretjük ezt a de szócskát, csak ez mindig azzal jár, hogy ellentmondunk annak, ami korábban elhangzott. És az a legszörnyűbb, ha Jézusnak mondunk nemet, és Jézus gondolatai után, vagy kívánsága után ezzel, vagy így kezdünk válaszolni, hogy de. Ezért ez a felszólítás nem csak annak a 12-nek szólt, hanem nekünk is. Ti adjatok nekik enni. Nekünk van viszont nagyon sok ellenvetésünk, ugyanúgy, ahogy volt ezeknek a bibliai személyeknek. A mi ellenvetésünk az sokszor ilyen, hogy de Jézus, fáradt vagyok. De Jézus, inspirációra van szükségem. De Jézus, épp a bújóhelyemre igyekeztem, fel kell töltekeznem és energiát kell gyűjtenem. De Jézus, már nem tudok többet mondani. De Jézus, túl távol érzem magam tőled. De Jézus, a családom szétesőben van, össze vagyok törve. De Jézus, a gyermekeim bajban vannak, hogyan tudnék másoknak adni. De Jézus, nő vagyok, nem kellek nekik, amit én adhatok. Nem kell nekik, amit én adhatok. Ma is soroljuk a de kifogásainkat. Vagy miért nem akarunk, vagy miért nem tudunk enni, adni másoknak. Miért nem akarunk, vagy tudunk szolgálni másoknak. És én el tudom képzelni Jézust, amint rájuk néz, és megkérdezi, hogy igazán? Tényleg nincs semmitek? Csak egy kis gondolkodás után, hogy hát éppenséggel van valami kis kevéske, egy pici dolog van, itt 5 kenyér, meg 2 hal, de hát az semmi. Az semmi 5000-nek, meg 20000-nek, az semmi. Az tényleg semmi, egy nagy nulla. Hogyan lakhatna jól ennyi ember 5 kenyérrel és 2 hallal? Ugye nekünk, embereknek, a mi szemünkben 5 kenyér meg 2 hal, az semmi. De az Isten szemében ez már valami. Az Isten számára ez már sok. Isten számára ez épp elegendő ahhoz, hogy sok legyen majd belőle. És ha ez valami, megint egy hasonlat, bocsánat, a hölgyeket nem akarom ezzel megbántani vagy megsérteni. Kicsit hasonló, amikor egy hölgy kinyitja a ruhászekrényét, és tele van, és azt mondja, hogy drágám, nincs mit felvennem. Tehát valami hasonló, hogy ott van, hát van ott, persze, hogy van. Ugye én akkor kezdtem, meg ma is, még néha viccesen mondom a feleségem, hogy szombat reggel megkérdezem, hogy mit vegyek föl, és akkor mondom, hogy ami 2 volt, addig tudtad. Ugye még egy szakad, meg egy ünneplő van, addig nem nehéz eldönteni, hogy szombatra mit kell fölvenni, vagy mit illik fölvenni. De amikor sok van, az bizony nem olyan egyszerű kérdés valóban. Nos, Mert ha az előttünk álló hatalmas feladatra gondolunk, megetetni ezt a sok embert, azt a keveset se vesszük észre, amink van. 5 kenyér és 2 hal viszont Jézusnak elég volt. A tanítványoknak csak át kellett adniuk, ami, hát odaadni Jézusnak azt a 5 kenyeret meg a 2 halat, amiük volt, pont úgy, ahogy Mózesnál is indul a történet, hogy mi van a kezedben, kérdezi Isten. Hát egy bot. Hát dobd el. Tehát mindig lesz valami a kezünkben. Mindig van valami a kezünkben. Isten sohasem hagy bennünket források nélkül. Mint a élési történetben. Mi van a te házadban? Nincs egyéb, csak egy korsó olaj. De az Istennek elég volt arra, hogy ha nem fogyott volna az edény, akkor az olaj még ma is folyna. Jézus csak annyit kér tőlünk, hogy amink van, azt adjuk oda. És ne essünk abba a csapdába bele, és ne mondjuk azt, hogy de, semmink nincs. Hogy ne volna? Valamennyi mindig van. Isten elhívott téged, hogy tápláld az embereket, hogy inspiráld őket, hogy megadd nekik, amire szükségük van, hogy megelégedjenek. És Jézus azt használja, amit van. És akkor te azt ne tekints semminek. Ha Isten tudja használni azt, amit van, az nem a nulla, az nem a semmi, hanem az a kiinduló pont, és az a forrás, amit Isten meg tud gyarapítani, sokasítani. Most lehet, hogy ugye magamnak is prédikálok, mert ugye nehezemre esik meghallani és elfogadni ezt, hogy Kovács Laci, adj most nekik enni, de nincs mit adnom nekik. Jézus pedig elhív és azt mondja, hogy menj és adj nekik enni. Én pedig azt válaszolom, de Jézus, nincs semmim. Ő pedig rám néz és hozzáteszi, hogy ő rám néz, én pedig hozzáteszem, csak 2 kenyerem, vagy néhány kenyerem és halam van. És ezért ma nektek adom a kenyeremet meg a halamat. És őszintén imádkozom, hogy Jézus ismételje meg azt a csodát, és áldja meg azt a kicsi táplálékot, vagy azt a bármi kis dolgot, ami van a kezedben, meg van nálad. Ő táplál benneteket, ő feltölt, inspirál, és abból, ami megmarad, tudtok adni azoknak, akiket nektek kell táplálni. Mert ez történik, ha átadjuk Jézusnak, amink van. Táplálja vele az embereket, elvette a tanítványoktól a 5 kenyeret és a 2 halat, majd látványosan csodát tett. Ez egy akkora csoda volt, hogy ugye mind a 4 evangélista följegyzi ezt. Mind a 4 evangélistának muszáj beszélni erről a történetről, mert akkora holderejű. Majd mindjárt mondjuk, hogy miért is. Jézus elvette a tanítványoktól, amiük volt, és olyan csodát tett, amely azonnal magát Jézust, meg magát a helyzetet Mózeshez, Illéshez és Elizeushoz hasonlítja, és arra a szintre emeli föl. És ugye ezért következik majd az, hogy ezek után őt királlyá akarják tenni, mármint Jézust. Mert ez a messiás váradalommal összefüggésben volt ez, hogy majd a messiás ilyen nagy csodákat fog véghez vinni, és így fogja etetni, táplálni, így fog gondoskodni az alattvalókról. Tehát Jézus megérett a királyságra, muszáj királlyát tenni még erőszakkal is, mert ő tényleg annyira félénk ilyen szempontból, vagy annyira nem akarja ő ezt, de most ő magától sose vállalná ezt, de akkor nekünk most erőszakkal is királlyá kell tenni. Jó, ebből se lesz semmi, mert Jézus a hajóra küldte őket, és evezzenek a túlsó partra, de ez egy másik történet. Megtanulták, tudták, hogy a messiás egyik jele a nép táplálása. Ahogyan Isten tette ezt a pusztában, ugye 40 év alatt, Jézus vette az átlagos eledelt, a kenyeret és a halat, megáldotta, és valami különlegeset alkotott belőle. Hogy a tanítványok Jézus körül álltak, azt látták, hogy vette a kenyeret, a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtölt a kenyeret, odaadta a tanítványoknak, és a tanítványok pedig adták tovább a sokasságnak. Aztán odaadták, visszamentek, újra elvették, és ki tudja hány percen, órán keresztül folyt ez a jövésmenés. És miután valamennyien ettek, jól laktak, mondja a 19. versben. Nyilván nem tudjuk, hogy pontosan hogyan nézett ki az egész. Nem tudjuk pontosan, hogy a folyamatnak melyik részén történt a sokszorosítás, de azt tudjuk, hogy amikor Isten megáldja és megtöri a kenyeret, csodák történnek, és az emberek megelégednek. Nem olvasunk olyat sem, hogy valaki visszautasította volna a kenyeret. És most kicsit a mai áthallása szerint hagy fogalmazzam ezt meg, vagy át. Tehát nem mondta senki sem azt, hogy én vegetáriánus vagyok, köszönöm, nem kérem a halat. Nem mondta senki sem azt sem, hogy glutén érzékeny vagyok, és nem kérem a kenyeret, csak a halat. Vagy nem mondta senki, hogy nem szeretem a halat. Jézus megáldott az ételt, és az emberek megelégedtek. Ennyi. Nincs itt töltött káposzta, nincs itt rántott sajt, meg rántott karfió, meg rántott padlizsán, nincs itt lakodalom, de mégis. Ez a szó, hogy megelégedtek. Ez mindennél többet elmond. Mert hogy nem csak egy lakodalommal lehet megelégedni, hanem egy egyszerű, a legegyszerűbb étellel is meg lehet elégedni. Most is, hogy Sassi gyakran orra vagy elmegy unokázni, és egyedül vagyok otthon, és akkor hazajön, és akkor látja, hogy hát nem ettél semmit, hát minden ott van a hűtőben, meg a polcon. Hát mondom, ettem én, de nyilván egyedül nem eszek annyit, mint a ketten ennénk, meg ha egyedül eszik az ember, lehet, hogy nem is esik olyan jól, mint hogyha ketten ennénk. És ezért nem fogyasztok annyit. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem éhezem, és megelégedtem. A kevéssel is, meg az egyszerű étellel is. Nem adhatunk minden héten ínyenc prédikációkat az embereknek. Lehetetlen. Nem tudunk olyan ételt készíteni, amelyet mindenki minden héten szeret és megfelel, minden hallgató nekem szól feltételének. Nem tudunk úgy beszélni, mint az internetes szuper prédikátor guruk, akiket olyan szívesen hallgatnánk meg itt a gyülekezetben is, ide állnának az én helyembe. Mennyivel jobb volna, hogyha Kovács Laci helyett egy nagyobb guru prédikálna itt. Nem tudunk mindig Michelin csillagot érdemlő evangelizációs sorozatot tartani. De, és most jó értelembe a de átadhatjuk kenyerünket és a halunkat Jézusnak. Ő megáldhatja azt, megtörhet és csodát tehet. Biztosak lehetünk abban, hogy minden jelenlévő ember majd akkor megelégszik és fellelkesül. Jézusnak elég jó volt, hogy aznap felhasználja a kenyeret és a halat. Aznap az emberek jó, egyszerű, alapvető élelmiszerrel laktak jól. Aztán persze van másik alkalom, a kánaáni mennyegző, amikor Jézus nem akármilyen bort ad a mennyegző, mert egy mennyegzőre nyilván nem a vajas kenyér dukál, meg a kenyér, meg a hal, hanem ott már kell, hogy folyjon a töltött káposzta, meg a bor. Oda az illik. Ott is megelégedtek az emberek. Sőt, jó értelemben meg is részegedtek. De akkor az kellett. Oda az kellett. De ezen a napon az emberek embereknek a kenyér és a halra volt szüksége. Jézus kezei között az egyszerű táplálékból lakoma lesz. Jézus kezei között, ami egyszerű szolgálatunk, és be tudja tölteni mások szükségleteit. Jézus kezei között az a kevés, ami van, az inspiráció lehet mások számára, hogy azzal táplálkozzanak, azzal táplálkoznak, amit nyújtunk nekik. És amiért mind a négy evangélista följegyzi ezt a történetet, az az, hogy Jézusnak a kenyér szaporítása és a kenyér megtörése, mint egy védjeggyé vált. Gondoltunk a halál előtti utolsó vacsorára, az Emmauszi tanítványokkal való étkezésére, vagy éppen a táplálékra, a tóparton, ugye a feltámadása után. Ha Jézus velünk töri meg a kenyeret, az különleges és áldott. Vágyik arra, hogy elvegye kenyerünket és halunkat, hogy megtörje azt élettünk. És vágyik arra is, hogy ez lelkesítse bennünket, inspiráljon bennünket, hogy a körülöttünk lévő emberek is megismerhessék őt. Áldást nyerjenek abból, amit mi adunk nekik. Amit persze előbb odaadtunk Jézusnak, és Jézus megerősítve, megsokasítva visszaadja azért, hogy ők is áldást nyerjenek és megelégedjenek. Ezért sosem mondjuk azt Jézusnak, hogy nincs semmink. Nem mondjuk azt, hogy nincs mivel szolgálnunk. Nem mondjuk azt, hogy ez túl kevés. Majd Isten eldönti, hogy kevés vagy sok. De látjuk, hogy ebben a történetben ez soknak bizonyult. Ellen White csodálatosan írja le nekünk a Jézus élete című könyvben a történet tanulságait és ígéretét. Így hangzik a 371. oldalról. A rendelkezésünkre álló eszközök látszólag nem elengedőek a munkához, de a hitben előre haladunk, bízunk Isten mindent megelégítő erejében, akkor bőséges források tárulnak föl számunkra. Ha mű Istené, akkor ő maga fog gondoskodni az elvégzéséhez szükséges eszközökről. Megjutalmazza a belévetett őszinte, egyszerű bizodalmat. A kevés, ha bölcsen, takarékosan használják föl a menny urának szolgálatában, megsokasodik a szétosztás során. Krisztus kezében nem fogyatkozott meg a kevés élelem, amíg az éhező sokasság meg nem elégedett. Ha minden erőforrásához járulunk, és kinyújtjuk hitkezünket, hogy kapjunk, meg fogunk erősödni munkánkban, még a legfenyegetőbb körülmények között is, és képesek leszünk átadni másoknak az élet kenyerét. Milyen csodálatos ígéretek. Meg fogunk erősödni, és képesek leszünk átadni az életnek kenyerét. A legfenyegetőbb körülmények között is. Úgyhogy ma ezek a szavak kell, hogy tápláljanak bennünket. Sokan hitetlenül nehéz körülmények között munkálkodnak. Hosszú, rendszertelen órákat dolgozunk át. Úgy látjuk, hogy a körülöttünk élő emberek nem fogékonyak az üzenetekre. A gyülekezetek hanyatlanak, egyre kevesebben vagyunk. De még ilyen nehéz körülmények között is Isten ad erőt, táplál minket. És lehetővé teszi számunkra, hogy az embereknek az élet kenyerét nyújtsuk. Ez reményt ad nekünk, ez inspirál, hogy tovább menjünk. Ez ad erőt ahhoz, hogy tényleg tovább induljunk. És nyilván a történet itt is folytatódik. Miután az emberek jól laktak, és mindenki annyit evett, amennyit akart, amennyire vágyott, tehát jó lakásig ehettek, megelégedtek, akkor összeszedték a maradékot. Ugye az első rácsodálkozásunk az, hogy több maradt, mint amivel indultak. De hogy 12 kosár, az megint csak nem véletlen ez a 12-es szám. Ez pont elég volt ahhoz, hiszen 12-en vannak a tanítványok. Épp elég volt az, hogy minden apostol vagy tanítvány vegyen magához egy kosarat, vigyék haza, vagy vigyék el oda, akik nem voltak jelen. Ez a kosár egy törzsnek, egy tanítványnak. Eljött az Úr Izrael ideje. A Messiás jelen volt, és nekik feladatuk volt. Meg kellett etetnünk az embereket, és Jézus megadja, mert szükségük volt. És most mondhatnánk azt is, hogy Jézus nem eleget adott, hanem annál is többet. Mert az a 12 maradék kosár, az a több, a még többet jelenti. Egyrészt több maradt, mint amivel indultak. És a többlet elég volt arra, hogy még nagyobb, vagy még többen is ehessenek ebből, hogy éhes embereket a élet kenyerével táplálhassák. Aztán most a tanítványok érzésére gondolunk, hogy ugye a csoda előtt a tanítványok tele voltak ezzel a de dologgal, meg azzal, hogy semmünk sincs. Most amikor átélik ezt a csodát, akkor milyen érzésük lehetett? Hiszen bizonyára ők is ettek. A legvégén ők is megpakolhatták a gyomrukat. Tele a gyomor, és egy-egy kosár ott van a kezükben. Milyen érzés lehetett? Mit tanulhattak ebből aznap? És mit tanulhatunk ma itt mi 2025-ben Újfehértón? Én megtanultam azt, hogy Isten arra kér, hogy adjak enni mindenkinek, aki éhes. Én megtanultam, hogy nem kellene azt mondanom, hogy de Jézus, nincs semmim. Én azt tanultam meg, hogy fogjam, amin van, azt is, ami lehet, hogy elsőre olyan nevetségesen, kicsinek, kevésnek tűnik, és adjam át Jézusnak. Én megtanultam, hogy jobban bízak benne, mert ő azt a kicsit is át tudja változtatni annyivá, amennyire éppen szükséges. Én megtanultam, hogy amikor Isten megáld, akkor bőség van. Én megtanultam, hogy a lelki eledellel tápláljak az embereket. Azt is megtanultam, hogyan találhatok inspirációt és beteljesülést abban, amit Isten megáldott és átadott nekem. Ha azt a kenyeret eszem, amit tőle kaptam, akkor tele vagyok az ő kegyelmével. És a történet végéhez érkezve, és még mindig maradnak kérdések. Megoldatlan kérdések. Most ezek után Jézus a búvó helyén ott maradt-e? El tudta-e gyászolni keresztelő Jánost méltó módon? Tudott-e új erőt kapni szolgálata folytatására? Bizonyára igen, de nem látjuk ennek a részleteit. Hogy gyászolta keresztül János, nem tudjuk. De hogy kapott új erőt, azt tudjuk, mert látjuk, hogy hogyan megy tovább az ő élete és szolgálata. Vajon ez a történet nem egy felhívás arra, hogy mi is hasonlóképpen tegyünk? Mert amikor Jézus és a tanítványok megetették a tömeget, Jézus megparancsolta neki, hogy szálljanak hajóba, és evezzenek át a túlsó partra. Jézus elbocsájtotta a tömeget, és végül felment a hegyre egyedül imádkozni. Nyilván sötét volt, és a sötétségben most már bizonyára volt ideje imádkozni. Akár gyászolni, akár új erőt nyerni a továbbiakhoz. Ma mit viszel ebből a történetből magaddal? Én azért imádkozom, hogy nyerjetek új megerősítést abban, hogy Isten elfogadja a nétek adott képességeiteket, és ki tudja pótolni azt, és meg tudja sokasítani azt, amitek van. Hogy mindaz, ami van, nálatok, a kezetekben az elegendő ahhoz, hogy az ő szolgáltára szenteljétek az életeteket. Imádkozom azért, hogy Jézushoz hasonlóan szánjatok időt az Istennel való feltöltekezésre, hogy készen álljatok szolgáltatok következő kihívásaira. Imádkozom, hogyha majd egy nap visszatekintetek Isten általatok végzett szolgálatára, akkor láthassátok a kosarakat. Azt az egyet, vagy a 12-t együtt, teljesen mindegy. Mert azok a kosarak Isten áldásai vannak tele, amelyeket nekünk szánt. Az én imám, ez az én imám, és arra illak benneteket, hogy kenyeretekkel, halatokkal menjetek, és tápláljátok a világot. Amen.